posta közvetítésével. Egyik nyom követi a másikat. Ez is különös. Az orvos beült a kocsiába. Susan úgy érezte, hogy rossz a levegő a házban. Nyitva hagyta a bejárati ajtót, és lassú léptekkel felment az emeletre, hogy folytassa a munkáját. A rendszeretet nem tartozott Cora Lansquenet erényei közé. Fiókjaiban a legtarkább holmik halmozódtak. Az egyikben toalettszerek, levelek, régi zsebkendők és ecsetek keveredtek. A fehér neműs fiókban ugyancsak hevert egy sereg régi levél és számla. Egy másikban a gyapjú pulóverek kartondobozt takartak, amely hamis hajfürtöket tartalmazott. Végül egy újabb fiókban fényképek és vázlatkönyvek zsúfolódtak. Susan sokáig elnézegetett egy felvételt, amely sok évvel ezelőtt készülhetett valahol Franciaországban. Kora fiatalabb és csak nem karcsú volt rajta. Karját magas, bozontos, bajszú férfi karjába fűzte, aki bársonykabátot viselt. Nyilván ez volt Pierre Lansquenet. A képek érdekelték Susant, de felhagyott a vizsgálgatásukkal. Egy halomba rakta, és rendszeresen átnézte az írományokat. Hamarosan egy levél került a kezébe, melyet kétszer is átolvasott. Majd ilyetten összerezent és felkiáltott, mert egy közvetlenül mögötte megszólaló hang kiszakította gondolatai közül. Mit találtál, Susan? No, hát mi bajod van? Susan bosszúsan elpirult. Felkiáltása teljesen önkéntelen volt, s most zavarba jött és elszégyelte magát. George, de megijesztettél. A fiú gúnyosan mosolygott. Veszem észre, hogy kerülsz ide. Az ajtó tárva nyitva áll odalenn. Hát bejöttem ma. A földszinten senki, hát feljöttem. De azt akarod megtudni, mi szélhozott errefelé közöröm, hogy reggel kocsiba ültem és lejöttem a temetésre. Ott voltál? Nem láttalak. Nem voltam, mert ez a vén ragadt cserben hagyott, dugulást kapott. Hosszú időt elvacakoltam vele, de aztán, mintha magától meggyógyult volna. A temetésről már lekéstem, de gondoltam, ha már elindultam, tovább gurulok. Tudtam, hogy itt vagy. Szünetet tartott, majd folytatta. Londonban felhívtalak, és Greg mondta, hogy leutaztál leltárt készíteni. Szívesen segítek, ha akarod.
Elengedtek a hivatalból? Kérdezte Susan.
Vagy akkor jöhetsz, mehetsz, amikor tetszik. Temetés címén mindig kap az ember szabadnapot. És ez a temetés méghozzá nem is kifogás, hanem valóság. Egyébként gyilkosságok iránt mindenki fokozott megértést tanúsít. Különben se fogok én sokat irodába járni ezentúl. Pénzem van, tehát okosabb elfoglaltságom is lesz.
Szünetet tartott, majd vigyorogva hozzátette. Akárcsak Gregnek. Susan elgondolkozva nézett George-ra. Nem sokszor találkoztak az életben, és sohasem tudta, hová tegye a fiút. Mondd meg őszintén, miért jöttél, George? Kérdezte. Megmondom. Kedvem támadt detektívet játszani. A legutóbbi temetés, amelyen együtt vettünk részt, nem ment ki a fejemből. Cora néni alaposan megkevert minnyájunkat. Szeretném tudni, hogy puszta felelőtlenségből mondta, amit mondott, vagy valóban tudott bizonyos tényekről. Mi áll abban a levélben, amelyet olyan elmerülten olvastál, amikor megérkeztem? Richard bácsi írta, miután meglátogatta Cora nénit, mondta Susan vontatottan. George szeme korom fekete. Úgy emlékezett, hogy barna szeme van, pedig fekete. A sötét fekete szemek áthatolhatatlanok, eltakarják a mögöttük cikázó gondolatokat. Érdekes? George hangja közömbösen csengett. Vagy ez csak tettetés?
Nem éppen, láthatnám.
Susan egy pillanatig habozott, majd a fiú kinyújtott kezébe adta a levelet. George félhangosan futott, félig végig a sorokon. Örülök, hogy ennyi esztendő után újra láthattalak, nagyon jól találtalak, nyugodt utazásom volt, és szinte kipihenten érkeztem haza. A fiú hangja hirtelen megváltozott, élessé vált. Kérlek, ne szólj senkinek arról, amit mondtam, lehet, hogy tévedés. Szerető bátyád, Richard. George a lányra pillantott. Mit jelent ez?
Sok mindenfélét jelenthet, vonatkozhatik az egészségére, vagy valami pletykára, közös barátokról.
Valóban lehet ez is, az is, nem meggyőző, de gondolatokat ébresztő szavak. Mit mondhatott korának, tudja ezt valaki?
Talán Gilchrist kisasszony, mondta Susan elgondolkozva. Az a gyanúm, hogy hallgatózott.
A társalkodónő, vagy házvezetőnő, vagy micsoda.
Igen. Egyébként hol van ez a Gilchrist kisasszony?
Arzén mérgezéssel fekszik a kórházban,
György Susanra bámult.
Csak nem.
De igen.
Valaki mérgezett esküvői tortát küldött neki.
George leült az egyik székre és füttyentett.
A kutya fáját, mondta.
Úgy látszik, Richard bácsinak igaza volt.
Másnap reggel Morton felügyelő állított be. Nyugodt modorú középkorú férfi volt, enyhe tájszólással beszélt, mint a kissé lustán mozgott volna, de a szeme élénk volt.
Azt hiszem, tetszik tudni, mi áradban vagyok, Mrs. Banks.
Dr. Prector elmondott nekem mindent a Gilchrist kisasszonnyal történtekről. Az esküvői torta morzsáit már vegyelemezték, és arzénnyomokat találtak bennük.
Tehát megfontolt szándékkal meg akarták mérgezni.
Az a látszata a dolognak. Maga Gilchrist kisasszony nem tud a segítségünkre lenni. Folyton azt ismételgeti, hogy lehetetlen, hogy senki sem vetemetheti ilyesmire.
Márpedig valaki igenis megtette.
Maga Mrs. Banks nem tud nyomra vezetni?
Susan nemet intett.
Teljes rejtély előtt állok, mondta. A levélbélyegzőből nem következtethet semmire, vagy a kézírásból.
Úgy látszik, elfelejtette Mrs. Banks, hogy a csomagoló papírt eltüzelték, sőt.
Az a gyanú is támadt, hogy a csomag nem is postán jött.
Andrews, a postakocsi kocsisa, nem emlékezik arra, hogy csomagot hozott volna ide.
Hosszú útja volt, úgyhogy nem egészen biztos abban, amit mond, de így módon a posta szerepe legalábbis kétessé vált.
De milyen lehetőség van még?
Az a lehetőség, Mrs. Banks, hogy a tettes egy régi csomagoló papírost használt fel, amelyen már rajta volt Gilchrist kisasszony neve és címe. Természetesen lepecsételt postabélyeg is volt rajta. Az illető vagy bedobta a csomagot a levérésen keresztül, vagy saját kezűleg tette az ajtó mögé, hogy úgy lássék, mint a postán érkezett volna. Szemtelen hangon hozzátette. Az esküvői torta nem rossz ötlet. Magános, középkorú nők nagyon érzelgősek, ha esküvői tortát kapnak. Megörülnek, hogy valaki gondolt rájuk. Másféle édesség, cukorka vagy efféle talán gyanút keltett volna.
Gilchrist kisasszony sokáig törte a fejét, ki lehet a feladó, mondta Susan lassan.
De gyanakvás nem támadt benne. Örömet szerzett és ízelgett neki a torta, úgy, ahogy ön mondja, majd hozzátette.
Elegendő arzén tartalmazott ahhoz, hogy megölje?
Ezt mindaddig nehéz megmondani, amíg meg nem kapjuk a kvantitív vegyelemzés eredményét. Sok függ attól, hogy megette Gilchrist kisasszony az egész cukorhabot, vagy sem. Ő úgy emlékszik, hogy nem. Tud erről valamit, Mrs. Banks? Nem vagyok biztos. Megkínált, de én visszautasítottam, majd evett belőle, és azt mondta, hogy a torta nagyon jó, de nem emlékszem, hogy megette-e az egészet. Ha megengedi, most felmennék az emeletre. Természetesen. Susan felkísérte a felügyelőt Gilchrist kisasszony szobájába, és mentegetőzve így szólt. Sajnos nagy rendetlenség van itt, de a néném temetése meg egyebek miatt nem jutottam hozzá a takarításhoz, majd miután a doktor eltávozott. Úgy gondoltam, talán jobb, ha nem nyúlok semmihez. Ez nagyon helyes. Nagyon helyes volt öntől, Mrs. Banks. Nem mindenki jár el ilyen okosan. A felügyelő az ágyhoz lépett, és óvatosan a párna alá csúsztatta a kezét, majd felemelte a párnát, arcán megelégedett mosoly virult ki. Íme, mondta. A párna alatt a lepedőn egy darabka torta feküdt, természetesen felettébb megtört állapotban. Elnye, de furcsa, mondta Susan. Ó, nem furcsa. Úgy látszik, a maga nemzedéke már letett erről, Mrs. Banks. Talán a mai fiatal hölgyeknek nem olyan fontos már, hogy férjhez menjenek. Régi szokás ez. Tégy egy darabka esküvői tortát a párnád alá, és a jövendőbelidről fogsz álmodni. Csak nem gondolja, hogy Gilchrist kisasszony. Miért ne? Persze nem vallotta be senkinek, úgy gondolta, hogy az ő korában ez szégyen. De én valahogy megsejtettem, Barton felügyelő elkomolyodott. És ha nem járna ez a vénlányos babona, Gilchrist kisasszony alig, hanem már nem élne. De hát ki lehet a tettes? A rendőrfelügyelő és Susan összenézett. A férfi találgató pillantásában volt valami, amitől a lány hirtelen kellemetlenül érezte magát. Nem tudja, Mrs. Banks? Nem, hát persze, hogy nem tudom. Akkor hát ki kell találnunk, fejezte be a beszélgetést Morton felügyelő. Az ultramodern berendezett szobában két idősebb úr ült egymással szemben. Görbe vonalnak nyoma sem akadt a szobában, minden egyenes, szögletes volt. Az egyetlen kivételt maga Hercule Poirot képviselte, akit viszont csupa görbe, kerekded, ovális vonalkák határoltak. Hasacskája kedvesen gömbölyded, koponyája, mint egy tojás, bajusza pedig harciasan kunkorodott felfelé. Poirot színes folyadékot szürcsölt és elgondolkozva nézte Gabi urat. Gabi úr kicsi, sovány, hogy nem mondjuk aszott volt. Külseje mindig szürkének és bizonytalannak tetszett, de most olyan mértékben, mintha jelen sem lenne. Gabi úr nem nézett Poirotra, mert Gabi úr soha senkire sem nézett egyenesen. Mondani valóját most is a krómozott rácsozatú kandalló bal sarkához intézte. Gabi úr neves hírszerző volt. Kevés ember tudott a létezéséről, és kevesen vették igénybe szolgálatait. Ezt egyébként csak a gazdagok engedhették meg maguknak. Gabi úr szolgálatai ugyanis nagyon költségesek. Specialitásán belül különleges specialitása, hogy információt nagyon gyorsan szerez be. Gabi úrnak csak intenie kell egyet ráncos bőrű hüvelykujjával, mire türelmesen kérdezősködő és szimatolgató férfiak s nők százai indulnak útjukra, hogy kérdéseket tegyenek fel, ellenőrizzék a kapott válaszokat és eredményeket szállítsanak Gabi úrnak, aki a társadalom minden rétegéből származó eme sereg vitatlan vezére. Gabi úr már nyugalomba vonult ugyan, de néha hajlandó lekötelezni egy-egy régi megbízóját. Hercule Poirot is e kivételek közé tartozott. Mindent elkövettem az ön érdekében, suttogta Gabi úr a kandalló sarkának. Mozgosítottam a fiúkat, derék gyerekek, ahányan vannak. Mindent megtesznek, ami telik tőlük, de mégsem ugyanazok, mint régen. Valahogy megváltoztak. Az a főbökkenő, hogy nincs kedvük tanulni. Néhány év után azt hiszik, hogy mindent tudnak. És időre dolgoznak, mint a taxik. Minden percüknek szabottára van botrány. Bánatosan csóválta a fejét, és a villanykapcsolóhoz intézte a szavait. A kormány az oka, jelentette ki. És az, hogy folyton mindenkit nevelnek, vagy tovább képeznek. Így születnek az önálló ötletek és gondolatok az agyakban. Hazajönnek, és azt mondják el, amit gondolnak. Csak hogy az a baj, hogy gondolkodni nem tanították őket, legalábbis a legtöbbiét nem. Amit tudnak, papíros tudomány, már pedig ez nálunk semmit sem ér. Nekem határozott válaszokra van szükségem, egyedül erre és semmi másra, semmiképpen sem gondolatokra. Gabi úr hátravetette magát a székben, és jelentősen intett kezével a lámpaernyőnek. A kormányt egyébként nem bántom, nem is tudom, mihez kezdenék nélküle. Kijelentem önnek, hogy az ember, ha megfelelően öltözködik, és a hivatalos stílust használja, akárhová bejuthat notesszal és ceruzával a kezében, és akármit kérdezhet emberektől, még a mindennapi élet legintimebb részleteit is, például, hogy mit ebédeltek február 1-én, vagy akármit, ami az eszébe jut. 10 eset közül 9 ellenkezés nélkül és barátságosan fog válaszolni, és a 10. goromba is nem kételkedik egy percig sem abban, hogy a kormány megbízásából használja a noteszt és a ceruzát, és hogy a kormány kíváncsi a válaszokra. Oly mélységesen mély és ugyanakkor magasságosan magas szempontokból, amelyeket az egyszerű halandó felfogni képtelen, mondhatom önnek, Monsieur Poirot, folytatta Gabi úr a lámpaernyő oktatását, hogy ma a hivatalos adatfelvétel a legjobb vonalunk. Jobb, mint a villanyóra leolvasás vagy a telefonszerelés, igen, jobb, mint apácaként jelentkezni kórházi gyűjtés céljából, jobb, mint cserkészfiú vagy leány ruhába kopogtatni jótékony cél érdekében. Bár mindezeket a recepteket időnként ma is alkalmazzuk. Igen, a kormány nevében szimatolni. Isteni új mutatás számukra, magánnyomozók számára. Ha ilyen a kormány, Paró nem szólt, Gabi úr az évek haladtával kisé fecsegő lett, de ha itt az ideje, kirukkol a lényeggel. Krákogta Gabi úr, és a gyűrött noteszt vette elő a zsebéből, megnyálaszta az ujját, és végigfutott a lapokon. Tehát itt lennénk. Mr. George Crossfield. Hát vegyük először őt, és maradjunk a tényeknél. Hogyan félköztem hozzá, azt most hagyjuk. George hosszú időn át csávában ült, főként a lovak és a kártya juttatták oda, a nők kevésbé érdeklik. Szeret kirándulni Franciaországba és Monte Carlóba, kedvenc helye a játékkaszinó. kedvenc helye a játékkaszinó. Nem lehet állítani, hogy szerencsés játékos, de több pénzt költ, mint amennyit a költségjegyzéken el lehet számolni. Pontos részletekkel nem szolgálhatok, hiszen ön nem ezekre kíváncsi, Monsieur Poirot. De annyit mondhatok, hogy a fiú könnyen veszi a törvényeket, ami annál kevésbé okoz nehézséget számára, mert jogász ember. Némi okom van feltételezni, hogy olyan pénzzel is mesterkedik, melyet ügyfeleitől kapott befektetés céljára. Az utóbbi időben nagyon nekivadult, mind a tőzsdén, mind a gyepen, csak hogy fejetlenül játszik, tehát veszít. 3 hónapon át üldözte a bal sors, hivatalában ideges, rossz kedvű, ingerlékeny, de a nagybácsi halála óta kicserélték. Valóságos angyalka. Most lássuk az önt érdeklő részleteket. Majdnem biztos, hogy hazautazott, amikor azt mondta, hogy a kérdéses napon a futtatáson volt. Csak nem kivétel nélkül 2 bizonyos bookmakerrel szokta intézni a fogadásait. Egyik sem látta George-ot azon a napon a versenyen. Lehetséges, hogy elutazott, és pedig a Paddingtoni állomásról ismeretlen helyre. Egy taxisofőr, akinek Paddingtoni fuvarja volt, bizonytalanul felismerte fényképről. Megjegyzem, hogy erre nem vennék mérget. Igaz, nem könnyű felismerni a fiút, semmi feltűnő nincs rajta. A Paddingtoni jegyszedők, stb. Csődöt is mondtak. Annyi bizonyos, hogy nem érkezett meg Charlesley-ba, ami legközelebb esik Lichard St. Maryhez. Kis állomás, melynek idegenek feltűnnek. De az is igaz, hogy kiszállhatott Readingben, és onnan autóbusszal mehetett volna tovább. A buszok zsúfoltak, gyakran járnak, és sok vonalon. Egyesek bemennek a községbe, mások csak érintik, egy szóval George egyenletét még nem oldottuk meg. Nem látták Lichard St. Maryben, de ez nem jelent semmit, nem kellett átmennie a községen ahhoz, hogy Lansketné házához jusson. Egyébként a kérdéses napon Oxfordban járt. Ha ugyanaz nap Lichard St. Maryben is volt, akkor olyan teljesítményt tulajdonítunk neki, amely nem val rá. De azt hiszem, nem lenne helyes, ha törölném a listámról, szeretném tovább szemmel tartani. Bizonyos fekete piaci gyanúim vannak vele kapcsolatban. Szemmel tartani persze, mondta Poirot. Gabbi úr ismét megnyalta ujját, és tovább lapozott. Mr. Michael Shane. Neve van a szakmájában, többet tart magáról, mint mások őróla. Szeretné, ha sztár lenne belőle, mégpedig gyorsan, szereti a pénzt, szereti jól élni. Tetszik a nőknek, buknak rá. Ő sem veti meg a nőket, de, hogy úgy mondjam, az üzlet mindenek előtt. Egy idő óta Sorrel Dentonnal fut, aki a főszerepet játsza abban a darabban, amelyben Shane is fellép. Shane szerepe kicsi, de sokat ki tud hozni belőle. Sorrel férje nem kedveli Shane-t. Shane felesége viszont nem tud a Sorrel ügyről. Úgy veszem észre, hogy általában nem sokat tud, Rosamund nem nagy csillag, de csinos, bolondul a férjéért. Azt beszélik, hogy a házaspár nemrégen teljesen a tönk szélére került, de már minden rendbe jött. Richard a Bennetti halála óta mindketten nagyon megelégedettek a világgal. Gabbi úr azzal adott nyomatékot utolsó szavainak, hogy jelentőség teljesen bólintott az egyik díványpárna felé. Mr. Shane azt állítja, hogy a kérdéses napon bizonyos Rosenheim és Oscar Lewis urakkal találkozott valamilyen színházi ügy megbeszélése céljából, csak hogy nem találkozott velük. Sürgőnzött, hogy legnagyobb sajnálatára nem jöhet. Megmondom, hogy mit csinált, elment. Az Amaraldo béraltóvállalathoz bérelt egy kocsit, és 12 óra körül elhajtott. Délután 6 körül vitte vissza, a kilométer óra szerint körülbelül akkora utat tehetett meg, amely éppen megfelel azoknak a lehetőségeknek, amelyek után kutatunk. Richard Szent Merében azonban nem látták, semmiféle idegen kocsit nem láttak azon a napon, persze 1-2 kilométeres körzetben sok helyen hagyhatta. Például alig néhány száz méternyire a háztól van egy elhagyott kőbánya. Továbbá 3 falu is van rövid gyalogjárásnyira, amelyben nyugodtan állhat autó anélkül, hogy a rendőr észrevenné. Shane urat tehát nem törölhetjük a listáról. Dehogy törölhetjük. Na, hát következik Mrs. Shane. Gabi úr megvakarta az orrát, és megkezdte előadását Mrs. Shane-ről a bal kézelője számára. Állítása szerint bevásárolt, Gabi úr a mennyezet emelte a szemét. Elismerem, hogy a bevásárlás teljesen be tudja tölteni egy nő fejét és idejét, ráadásul Mrs. Shane tudja, hogy pénzhez jut, tehát teljes energiával vethette bele magát a bevásárlásban, annál is inkább, mert utóbbi időkben fékeznie kellett magát. Több helyen már huzamosabb ideje nem törlesztette a számláját, és a hitelezők egyre erélyesebben jelentkeztek. Nagyon kézenfekvő, hogy most boltról boltra járt, és ha nem is állt még módjában vásárolni, de ruhát próbált, ékszerek között válogatott és gusztálta, taksálta a dolgokat. Szerencsére Rosamund könnyen barátkozik és nyílt szívű. Egyik fiatal munkatársnőm, aki ismeri a dörgést a színházi világban, horogra vette. Vendéglői vacsora közben megállt az asztalnál, és mint szokták, felkiáltott. Drágám, nem láttalak a hazafelé bemutatója óta. Nagyszerű voltál. Mikor találkoztál utoljára Huberttel? Hubert hozta színre a hazafelét, melyben Mrs. Shane teljes bal sikert aratott. De ez egy okkal több, hogy lépre menjen. Már nyakig benne is vannak a színházi pletykákba, az én kis munkatársam csak úgy dobálózik a megfelelő nevekkel, majd azt mondja, láttalak ekkor és ekkor itt és itt. Amire a legtöbb nő azonnal azt mondaná, nem drágám, akkor nem ott voltam, hanem. De mit tesz Rosamund? Álmodozva néz, és csupán ennyit mond, ne mond. Mit kezdjen az ember egy ilyennel? Gabi úr rosszaló pillantást vetett a radiátorra, és fejét csóválta. Semmit, mondta Poirot teljes együttérzéssel. Tökéletesen értem önt, kedves barátom, sohasem felejtem el, amikor Lord Edward meggyilkolták. Csak nem kudarcot vallottam, igen, én, Hercule Poirot, egy szimpla agyvelő lehető legszimplább ravaszkodása következtében. Éppen zöldfülű kezdőkben van néha annyi zsenialitás, hogy egészen egyszerű bűnt követnek el, aztán többet nem is törődnek vele. Reméljük, hogy a mi gyilkosunk, ha ugyan van ilyen, nagyon értelmes, felsőbséges és magabiztos, akkor biztosan elárulja magát. Anfim, hát de folytassa. Gabi úr ismét kis könyvébe mélyett. Mr. és Mrs. Banks állításuk szerint egész nap otthon voltak, hát az asszony nem volt otthon, az biztos bement a garázsba, hozta a kocsiját, és délután 1 óra körül elhajtott ismeretlen céllal. Körülbelül 5-kor tért vissza. A kilométer órából nem lehet megtudni semmit, mert minden nap használta a kocsit, és senki sem ellenőrizte, melyik napon mennyit járt vele. Ami Banks urat illeti, különös dolgokra bukkantunk. Mindenek előtt leszögezem, hogy nem tudjuk, mit csinált a kérdéses napon. A patikában nem volt, úgy tudjuk, hogy néhány napi szabadságot vett ki a temetésre való hivatkozással, de azóta sem jelentkezett a cégnél. Ezt egyébként nem nagyon veszik a szívükre a csinos kis üzemben. Nem túlságosan fontos azt az információt kaptam, hogy időnként különös izgalmi állapotba jut. Mint mondottam, nem tudjuk, hogy Gregory Banks mit csinál Lanskönetné meggyilkolásának napján. Nem ment el a feleségével, lehetséges, hogy egész nap kis lakásukban kuksolt. Házmester nincs a házban, és senki sem tudja, hogy melyik lakó van otthon, melyik nincs. Hanem Banks úr régebben viselt dolgai az igazán érdekesek. Gabi úr komoly pillantást vetett a cipőjére, majd folytatta. Banks úr 4 hónappal ezelőtt, tehát addig, míg feleségével nem találkozott, elmegyógyintézetben volt. Nem nyilvánították őrültnek, a diagnózis tudtommal megmaradt. Penmaeferben dolgozott, és úgy látszik, valami hibát követett el a gyógyszerelésben. A beteg kilábolt a bajból, és a cég mindent elkövetett, hogy jóvá tegye a történteket. Sikerült is kiengesztelni a beteget, aki nem tett feljelentést. Végül is ilyesmi előfordul, és akiben van jó érzés, ilyenkor sajnálni szokta a szerencsétlen fiatalembert, akivel megesett, ha csak jóvá tehetetlen dolog nem történt. Nem is adták ki az útját, ő maga mondott fel, arra hivatkozott, hogy nem képes kiheverni, amit tett. Valóban egyre súlyosabb lelkiállapotba került, azt mondta az orvosnak, hogy bűntudat kínozza, hogy a dolog szándékos volt, hogy a nő, mert nőbetegről van szó, gorombáskodott vele az üzletben, panaszt tett, hogy utolsó alkalommal Gregory rosszul szolgálta ki, amire olyan dühbe jött, hogy tudatosan csak nem halálos adagot rakott a készítménybe. Meg kellett büntetnem, amiért olyan hangon mert beszélni velem, mondta. Az orvosok azt állítják, hogy ilyesmi létezik, és nagyon hosszú neve van. Bűntudati komplexum, de hát ez csak az elnevezés egy része. Egyébként nem hiszik el, hogy szándékosság volt, hanem egyszerű gondatlanság, de a fiú érdekessé akarja tenni önmagát és szenzációssá az ügyet. Sasepu, mondta Hera Poirot. Hogy tetszik mondani? Elég az hozzá, hogy Gregory barátunk bevonult az elmegyógyintézetbe, ahol kezelésbe vették, és egy idő múlva gyógyultan elbocsátották. Ekkor találkozott Suzanne kisasszonnyal. Majd állást kapott abban a jó hírű, de kicsiny gyógyszertárban, ahol mindez ideig dolgozott. Amikor pályázott az állásra, azt mondta, hogy 1,5 éven át külföldön volt, és egy Eastburn-i céget nevezett meg referenciaként. Ott csak jót tudtak, róla kivéve, hogy az egyik kollégája szerint időnként hevesen és különösen viselkedik. Mesélik, hogy egy vevő egyszer tréfából azt mondta neki, adjon valamit, amivel elhallgattathatom a feleségemet, ha-ha-ha. Mire Banks nagyon halkan és nagyon nyugodtan így válaszolt. Adok, ha óhajtja, de 200 fontjába kerül. A vevő kellemetlenül érezte magát, de tréfának fogta fel és lenyelte. Lehet, hogy a fiú tréfának is szánta, de nem az az érzésem, hogy nagyon tréfás természet. Mon ami, mondta Poirot. Bámulatos, ahogyan az értesüléseit szerzi, méghozzá orvosi információkat és bizalmas természetűeket. Gabi úr, miközben pillantása körülrebdesett a szobában, és végül megpihent az ajtófélfán, azt morogta, hogy vannak utak és módok. De térjünk rá a vidéki szakosztályunkra, Mr. és Mrs. Timothy Abernathy-re. Szép birtokuk van, de égető szükségük lenne pénzre, hogy helyre pofozzák. Nagyon nagyok a terheik, nagyon össze kell húzódniuk. Adók szerencsétlen befektetések. Mr. Abernathy állandóan betegeskedik, amit úgy látom nagyon élvez. Rengeteg panaszkodik, és mindenkit állandóan mozgásban tart a saját személye körül. Nagyokat eszik, és ha a szeszélye úgy kívánja, kitűnő testi erőről tesz tanúságot. A bejáró nő távozta után nincs idegen személy a házban, Abernathy úr szobájába csak az ő csöngetésére szabad belépni. A temetést követő nap reggelén nagyon rossz kedvű volt. Szörnyen lekaptam Mrs. Jones-t, és káromkodott. Alig reggelizett valamit, és kijelentette, hogy nem fog ebédelni, mert nagyon rossz éjszakája volt. Másnap még jobban háborgott, és azt mondta, hogy a tegnapi vacsora, amelyet Mrs. Jones hagyott a számára, ehetetlen volt, és hasonlók. Reggel 9:30-től másnap reggelig egyedül volt a házban, de nem látta senki. És Mrs. Abernathy. Autón indult el Enderbyből abban az időben, mely önt érdekli. Gyalog érkezett meg egy Cuxton nevű községbe, ahol a helyi garázsban közölte, hogy kocsija néhány kilométernyire bedöglött. A szerelő kocsiba ült, és Mrs. Abernathy-vel együtt odaszaladt, kijelentette, hogy a kocsit be kell vontatni, és komplikált dologról lévén szó nem ígéri, hogy aznap kész lesz vele. A hölgy előbb magánkívül volt, de aztán belátta, hogy nincs mit tenni, kivett egy szobát a kis fogadóban, evett valamit, majd azt mondta, hogy ha már itt van, szeretné megnézni a környéket. A falu regényes lápos vidék szélén áll, elment sétálni, és későn este tért vissza a fogadóba. Informátorom nem csodálkozik ezen, a fogadó mocskos, sivár hely, és ami az időt illeti. Abernathy-né 11-kor evett valamit, ha kiment az országútra, ami körülbelül 1 kilométer, foghatott magának egy autót, bevitette magát Westchesterbe, ott viszont elcsíphette a gyorsvonatot, amely megáll Readingben. Az autóbusz menetrendet most nem részletezem, elég az hozzá, hogy a dolog elképzelhető. Amennyiben késő délutánra lehet tenni a gyilkosságot. Úgy tudom, hogy az orvos 16:30-ig tolta ki a lehetőséget. Ezek szerint tehát nem tartozik a valószínűségek közé, mondta Gabi úr. Egyébként Abernathy-né rokonszenves hölgy, akit mindenki kedvel. Szereti a férjét, és olyan odaadóan ápolja, mint egy gyereket. Igen, igen, hallottam már az anya komplexusáról. Jól megtermett, erőteljes asszony. Gyakran maga aprítja a fát, és egyedül cipeli a fahasábokkal teli kosarat. Szereléshez is elég jól ért. Éppen akartam ezt kérdezni, tulajdonképpen mi baja volt a kocsijának? Pontosan akarja tudni, Monsieur Poirot. Isten őriz, nem értek a mechanikához. Nehezen jöttek rá a hibára. A javítása is nehezen ment, és az is tény, hogy valaki szándékosan előidézhette a hibát, mégpedig csekély fáradtsággal, már amennyiben az illető ismeri az autó szerkezetét. C'est magnifique, kiáltott fel Poirot keserűen. Minden egybevág, minden lehetséges. Bon Dieu! Hát, Senkit sem tudunk kiiktatni az ügyből. És Mrs. Leo Abernethy, szintén nagyon megnyerő, kedves hölgy, a megboldogult Abernethy úr nagyon szerette. Helen asszony 2 héttel Richard Will halála előtt költözött Enderbybe. Miután Monsieur Richard Lichet Saint Maryben járt, hogy meglátogassa a húgát. Nem, közvetlenül az előtt. Helen asszony jövedelme nagyon megcsappant a háború óta, vidéki házát eladta és kis lakást bérelt Londonban. Van egy villája Ciprusban, ahol az év egy részét tölti. Van egy fiatal unokaöccse, akinek nevelését vállalja, és időnként pénzzel kisegíti. Az erényes Helen, mondta Poirot, és behunyta a szemét. Lehetetlenség, hogy a kérdéses napon elhagyta Enderby a cselédség tudta nélkül. Mondja, hogy lehetetlenség, könyörgöm. Gabi úr, Heracle Poirot ragyogóra fényesített cipőjére függesztette a szemét. Ez volt a legszorosabb kontaktus, amely elérhetőnek látszott a számára, ha valakivel társalgott. Sajnos nem mondhatom, Monsieur Poirot. Helen asszony megbeszélte Entwistle úrral, hogy Enderbyben marad, amíg a formaságok el nem intéződnek. Majd elutazott Londonba ruhákért és egyebekért, mint hogy nem számított ilyen hosszú távol létre. Hát, még csak ez hiányzott, kiáltott.